És én ezt nem tudom megcsinálni, hát én még tök másba szocializálottam, ugye önök már az a korosztály, aki előbb nyújt a telefonjához, mint magához.
Mindennek a kulcsa az arany középút.
A mértékletesség.
A mértékletesség, így van, nem kell túlzásokba esni, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a kacsák előtt mindig legyen víz.
Hú, ez amúgy esküszöm egy picit fáj. 3 óra, 21 perc.
Egy nap?
Egy nap.
Az igen.
Az nagyon sok. Basszus, az nagyon sok.
És most! Specifikációk, adatok, számok és a C++ legdurvább rejtelmei. De nem nálunk. Indul az Őrültek, Magyarország legizgalmasabb tech bulvár podcastje. A mikrofonoknál Tálas Péter Csongor és Máté Geri.
Drága hölgyek, urak, az a helyzet, hogy úgy izgulunk szerintem, mint a legelső adásnál annó. Elkezdjük az Őrültek második évadát. Szevasztok!
Bizony, csákó!
Nagyon-nagyon örülünk. Igen, nagyon örülünk, hogy ismételten itt lehetünk, és nagyon örülünk, hogy ismételten tartalmat gyárthatunk nektek. Ráadásul azt kell mondjam, hogy ha valakinek esetleg fájt egy picit az, hogy kihagytunk egy kevés időt, nekünk is fájt, de úgy érzem, hogy jót tett nekünk, és jót tett az adásnak, ezáltal remélhetőleg majd nektek is, mert nagyon sok újdonsággal készültünk. Villámgyorsan elmondanánk azokat a dolgokat, amelyek fontosak velünk kapcsolatban, aztán azonnal rátérünk mai beszélgető társunk interjújára, viszont mindezek előtt azt azért hozzátennénk, hogy ahogy látjátok, halljátok, most már YouTube-on is ott vagyunk, és ott is leszünk ezentúl. Illetve van most már egy Patreon fiókunk, amit nem azért hoztunk létre természetesen, hogy új telefont vegyünk magunknak, vagy esetleg új autót, vagy ilyesmi, házra gyűjtünk.
Igen. És csoki szökőkútra. Nem.
Természetesen nem. Azt találtuk ki, ahogyan azt már egyébként szerintem a legelső évad közben is beszéltük, hogy tök jó lenne. Szeretnénk nem csak hangban szólni hozzátok, hanem esetlegesen videós tartalmat is gyártani nektek. No, nem azért, mert annyira gyönyörű emberek lennénk, hanem egész egyszerűen azért, mert nagyon sok olyan ötletünk van, amelyet sokkal könnyebben tudunk videóban megvalósítani. Ehhez pedig, ahogy gondolom, ez számotokra is egyértelmű, hát kell némi anyagi befektetés, gondolok itt akár egy stúdióra, akár kamerára, háttérre, világításra, stb. Nem magyarázom, szerintem ez teljesen érthető. Lényeg, hogy Patreonon is megtaláltok minket most már, és ha netán valaki még szeretne be is csatlakozni a Patreon, vagy hogy mondják ezt pontosan, támogatótáborunkban?
Patronálók.
A patronálók sorába.
Igen.
Hát akkor nagyon-nagyon hálásak leszünk,
igen,
és
igen.
Óriási pacsi.
És hatalmas köszi. Már csak azért is, mert csomó olyan téma van, ami viszont igazán úgy, hogy beszélgetünk, nem annyira izgalmas, vagy nem annyira spicy, mintha egy videó készül róla, ahol meg lehet mutatni, meg láttatni azt, hogy mi az, amiről éppen beszélünk, és nagyon sokféle más tartalmat is esetleg létre tudunk majd így hozni.
Hozzá kell tegyem, hogy nem szeretnénk áttérni arra, hogy csak videókat gyártsunk, továbbra is podcast szeretnénk maradni. Ez csak egyfajta kiegészítésnek szánjuk.
Igen.
Illetve ami nagyon fontos kiegészítés, még ha netán Szegedről hallgatok minket, vagy november 21-én csütörtökön Szegeden jártok, akkor találkozhattok is velünk, mert hogy kaptunk egy nagyon-nagyon megtisztelő és nagyon-nagyon örömteli felkérést, méghozzá a Szebit nevű rendezvény kapcsán, ami gyakorlatilag a Szeged Business and IT rövidítése, és rengeteg más technikai vállalat, gyártó és cég mellett az Őrültek podcast is ott lesz. Egészen pontosan, hogyha jól emlékszem, akkor 15 óra 30-kor leszünk megtalálhatóak a nagy színpadon biztosan, és egy picit mesélünk majd arról, hogy mi ezt hogyan kezdtük el, miért kezdtük el, és szerintünk mi kell ahhoz, hogy valami működőképes podcast legyen. Persze mi se tudunk világmegfejtő gondolatokkal szolgálni, de a saját példánkat nagyon szívesen osztjuk meg, és ezúton is köszönjük szépen a felkérést.
És aki eljön, az készíthet velünk akár fantasztikus selfie-t, elmondhatja, hogy úristen, mennyire gyökér ez a Geri, de Csonginak a bársonyos hangját milyen örömmel hallgatom.
Jó,
szóval,
oké. Okay.
Szóval...
Majd ezt kifizetem neked, hogy ennyi. Ilyen sokat mondtál rólam.
Igen, patika lesz, és ott még a lényeg is el fog hangzani.
Így van. Nagyjából szerintem ez az, amit szerettünk volna közölni felétek azzal kapcsolatban, hogy indul a második évad. Lesz még meglepetés a második évaddal kapcsolatban. Most viszont kanyarodjunk rá arra a dologra, ami miatt szerintem a lehető legtöbben klikkeltetek most az adásra, mert hogy nekünk is nagyon nagy izgalom volt, és nagyon-nagyon megtisztelő az, hogy dr. Zaher Gábor toxikológus elvállalta azt, hogy beszélgessen velünk egy picit. mert hogy már az előző évadban is volt ugye szavazás ezzel kapcsolatban, meg stb. Szerettünk volna egy olyan extra adást csinálni, ami gyakorlatilag kizárólagosan a telefon és social media függőséggel kapcsolatos. Viszont úgy gondoltuk, hogy ha van valaki ebben az országban, aki igazán releváns és szakértő véleménnyel rendelkezik, akkor az dr. Zahár Gábor. Hála jó Istennek volt annyira jó arc, hogy pont Szegeden járt rá, de ezáltal személyesen tudtunk vele beszélgetni. Úgyhogy ezt hallgassátok meg óriási szeretettel. Mi nagyon nagy lelkesedéssel csináltuk az interjút, ez következik.
Hölgyek, urak, az Őrültek Podcast második évadának első vendége óriási örömünkre, dr. Zahár Gábor, toxikológus, bocsánat, hogyha ezt véletlenül hagytam le.
Nem ragaszkodom a doktorhoz, megmondom őszintén, én engem Zahár Gábornak hívnak, úgy születtem. A doktor az egy szerzett cím, mint hogy a többi ilyen tudományos fokozat, minden lószar az úgy jön. Az embert a nevén szólítsák, ha már úgy hívják.
Igyekeztünk. Igen. Mielőtt belekezdenénk itt a témába, egy olyan kérdésünk lenne, hogy okozhat-e függőséget egy igazán jól elkészített Zahár szelet? Mert hogyha jól tudjuk, és inkább kérdezem, hogy jól tudjuk, hogy önnek is van köze hozzá?
Van, hogyne, és ma is ettem, ma már délután itt voltam Szegedben, és kint ott az INTS-szel szemben. Aha. Ott van egy cukrászda, és ott ettem egy Zahár tortát. Nem mondom azt, hogy a legjobb Zahár torta volt, amit eddig ettem, de úgy megjárt a című történet. Igen, az édesség meg az evésfüggőség az egy velünk élő történet, és ugye ennek a falugén elmélet a lényege. Ami annyit jelent, hogy mit tudom, 15 ezer évvel ezelőtt, hogy az ősünknek nem arról szólt a napja, hogy este hazament, és akkor na mi van a fricsibe? És akkor megnézte. Hanem arról volt szó, hogyha éppen volt mit enni, mert elejtettek egy mamutot, egy szarvast, egy vad, bármit, akkor addig zabáltak, amíg volt mit enni. Uh-huh. Mert utána lehet, hogy 3 hétig nem volt semmi, nem ejtettek el semmit, és akkor ették a füvet, a mohát, a fatörzset, rákcsát, tekésítő, és ez bennünk van, ha van mit enni, akkor a magas kalóriatartalmú ételek zabálása, az genetikai rögzítve van bennünk, ez a falugén elmélet, és ennek hódolunk is, és hát ugye azért a magyar lakosság 60%-a túlsúlyos, és 60%-a elhízott című kategóriában tartozik, és ennek azért egy csomó-csomó negatív népegészségügyi következménye van.
Ezt a függőség dolgot mi szeretnénk, hogyha egy picit tágabb megközelítésből vennénk célba. Mitől válhat valaki függővé?
Visszakérdezek, mitől nem? Olvasásfüggőség, evésfüggőség, szexfüggőség, internetfüggőség, mobiltelefonfüggőség, számítógépfüggőség, és akkor most nem olyan függőségeket mondtam, mert ha most megkérdezném önöket, hogy arról, hogy függőség mi jut eszük be, akkor mit mondanak? Alkohol, kábítószer, szerencsejáték, dohányzás, kávé. De például olvasásfüggőség, sorozatfüggőség, ugye napjaink egyik tökre elterjedt története, hiszen mi kezdődik december elején, fiúk?
Mi kezdődik?
A Vikingeknek az új évad, a Vasztikó, nem tudják.
Azt pont egyikünk sem néz.
Nem néztem. Hát pedig az
de akkor az ajánlás, ezt figyelembe veszik.
De például mondjuk ez igazán jól, és azért azt gondolom, a sorozatfüggőség az egy hihetetlen új történet, hát az a sorozatok. Önök fiatalok, hát az önök élete előtt már volt, hát Ivy Nora biztos nem emlékeznek. Én ekkora voltam nagyjából, amikor is Roger Moore ugye belovagolt, talán a szülőktől hallottak a Forsyth szagáról, hallottak esetleg Oneidon kapitányról,
igen.
Ugye hallottak esetleg a tavasz 17 pillanatáról, Stiedlitzről, a négy páncélos és a kutyáról, Borsmárkéről, egy óra múlva itt vagyok, Zente Feri bácsi, ugye aki egymaga hülyét csinált a komplet labancarcserekből, úgy ahogy van, de ez nem a függőségről szólt, hogy Iza úráról, aki miatt gyűjtést rendeztek a magyarok, hogy felszabadítsák, ez egy brazil sorozat volt a rabszolgaságából, és így tovább, de napjaink a sorozatfüggőségből szólnak. Miért? Az ember este hazamegy, fáradt, azt mondja, nem nézek meg egy filmet, mert az mondjuk 1 óra 50 perc, de megnézek az kedvenc sorozatomból egy részt, mondjuk a Breaking Badből, megnéz belőle egy részt. Majd megnéz még egyet, majd még egyet, ott ült 4x50 percig, de nem néz meg egy 1 óra 50 perces filmet, mert az hosszú. Szóval nagyon álságosak vagyunk. Igen, ez függőség. Mondjuk van, amiért én is fölkeltem hajnalba a Trónok harcáért.
Ezt akarom megérni, hogy önnek is van akkor érintettsége sorozatfüggőségben?
Hát persze, hát én azért sokféle sorozatot nézek itt.
Van kimondott kedvenc?
A Vikingeket nagyon szerettem, megmondom őszintén, meg nem olyan rég láttam a Eufória című sorozatot. Nem tudom, hogy láttál.
Az nekem rajta van a listán.
Ugye? Nem. Zendaya játssza benne a főszerepet. Én az Eufóriát minden szülővel megnézhetném. Ugye miről szól a történet? Nem akarom itt spoilerezni a dolgot. Amerikai kisváros, középiskolások, egyetemisták, fehérek, feketék, tarkák, teljesen vegyes, az ő életükről. Van rendes gyerek, kevésbé rendes gyerek, van nem váltott, már hogy nemet váltott, vagy éppen nem váltás alatt álló, van benne kábítószer használat, van benne pornográfia, van benne apuka, kiskorúval történő szexuális élete, alkoholista anya, és így tovább, és így tovább. Hihetetlenül jó. Ezt is úgy néztük meg, hogy megnéztem az első részt, úgy fölcsesztem rajta az agyamat, hogy 2 órán keresztül nem tudtam utána elaludni. Utána direkt azt mondtam a feleségemnek, hogy mondom, ezt most ne nézzük, hanem megvártuk, míg 3 rész összegyűlik, akkor egy csendes leültünk és tágra merett fejjel megnéztük, és akkor utána megint nem néztük egy ideig, és utána megnéztük a maradék 4 részt. És azt kell mondani, hogy megdöbbentő. De ugyanez volt a Csernobillal is, azt gondolom láttam.
Igen.
Nem? Igen. Az is az első rész után járkáltam a szobába, és hihetetlen módon káromkodtam, és mondtam, hogy emberek, hogy lehet, emlékeznek rá, hogy ott az a vén kommunista szar, ott üti a botjával, nem lehet, borzasztó, hogy lehet ilyen stupidságot. Tehát ez a való világról szól tulajdonképpen. Úgyhogy sorozatfüggőség létezik.
A sorozatfüggőség mellett egyre gyakrabban kerül elénk is, akár a cikkek kapcsán a social media meg telefon függőség. Ez mikor jött elő egyáltalán először?
Ez nem úgy jött elő, hogy egy reggel felbukkant.
Ezt sejtettem.
Hanem ez valójában úgy jött elő, hogy az ember életébe szép lassan bekúszott. Önök nem emlékeznek, hát koruk alapján nem emlékezhetnek, hogy az első mobiltelefon hívás 65 éve, vagy 60 éve, ekkora ilyen 2 téglányi készüléken, 5 kilométer távolságból lehetett ugye ezzel működni. És aztán így szép lassan bekúszott, megjelentek ugye az első ilyen 60-as készülékek, ugye menedzser, aktatáska, és aztán amikor ugye az első ilyen viszonylag kisebb méretű, mondjuk ekkora ilyen mobiltelefonok megjelentek, ez tök érdekes volt látni, mint a férfiak párbajoznának ilyen vesztem párban. 2 pasi találkozott egymással, elkezdett beszélgetni egymással, és az egyik faszé, mert ugye akkor azért még nem volt ennyi mobiltelefon, akinek volt mobilja, mint a western filmekben, ugye kigombolta az zakóját, és így félretolta szépen az izét, az zakót, ugye, mint amikor a pisztolnyik ugye ott gyorsan ott ugyan, és látta, hogy ő fontos ember, neki van mobiltelefonja. De ez még nem a függőségről szólt. Én azt gondolom, hogy amikor 2007 volt szerintem a váltás. És azért, hogy akkor járt meg az első iPhone. Uh-huh. És ugye főleg tengeren túl, ugye ott azért 80%-os a fiatalok között az iPhone lefedettség. És ugye hihetetlen módon egy olyan világra nyitott kapcsolatot. És most nem arról van szó, hogy önök mondjuk azt mondták, mondjuk általános iskolásként ott, hogy 6-ra hazajövök anya. És ha nem voltak otthon 7:30-kor, mennyi volt anya vérnyomása?
Abban nagyon nagy baj.
Ugye? Ugye?
Nagyon kellemes.
Na de hogyha 3-4-6-kor haza telefonált, mert már volt mobília, és azt mondta, hogy figyelj anya, hétre megyek haza, mert még elmentünk focizni, ben vagyunk még a szakkörön, bármi, hogy elmentek megint egy sört, de ezt nem biztos, hogy elmondták anyának, című történet, akkor ez egy tök jó dolog volt, mert kommunikáció szempontjából jelentősen segített az ember életét, de aztán úgy szépen begyűrűzött. És a 12 és 36 év közötti korosztály arra a kérdésre, hogy mennyi időt tudnak kibírni mobiltelefon nélkül, 0%-ban válaszolt úgy, hogy 24 óránál több időt. Reggel fölkelnek, fölébrednek, mit néznek meg először? Nem az, hogy milyen idő van, kezdjük ezek a telefon, mi történt az alatt a néhány óra alatt, amíg szundikáltak, amíg ugye mi történt a közösségi médián, hány lájkot kaptunk, ugye a podcastra mennyien mondták azt, hogy de szarok vagytok, vagy de jók vagytok
című. Nem, ezt mi soha nem nézzük. Alapvetően nem vicceltek a musztán.
Biztos, hogy nem. Hogy ne néznék, hát ez természetes, hogy nézik. Úgyhogy igazán ez olyan láthatatlanul beleszállt, és tulajdonképpen a tudatalattinkban is megjelent a mobiltelefon. És erre például nagyon jellemző a sleep texting. Uh-huh. Ugye amikor éjszaka valaki alvás közben használja a mobiltelefont. És ugye erre azok hajlamosak, akik éjszaka mondjuk alva járnak sokat. És ugye ez kérigátlások nélkül történik. Biztos volt már az önök életében is olyan, hogy jött valami az online világba, és akkor ekkora lett tőle a fejük, ugye, mint 2 lufbalon, és ráértek, de nem küldték el. Azt mondták, kitöröltek, és mondjuk egy negyed óra múlva hasonló, de szelidebb tartalommal küldtek egy választ, mert ugye azért csak dolgozik a kérigátlás. Egy nem dolgozó kérigátlás, mert elküldenék az illetőt ide-oda, vagy például mondjuk ez ilyen jellemző sleep textelő történet, mikor éjjel a főnök ráír a beosztottra, kész van a jelentés, amit reggel 8-ra várok az íróasztalomra. A sleep textelő, ugye mit fog válaszolni? Elmész a anyádba, alszom. hanem sleep textelő, hogy ne főnök, megcsináltam természetes, és inkább reggel 6-kor fölkel, és meg ugye ott 2 órát szenved ugye a géppel, de a sleep textelő kérigállások nélkül fog erre reagálni erre a történetre.
Lehet azt mondani egyébként, hogy a függőség mint olyan, és ebbe beleérthetjük az ilyen digitális jellegű függős, vagy digitális eszközökkel kapcsolatos függőséget, hogy evolúciós jelenség?
A technika evolúciója kapcsán jelent meg, mint evolúciós jelenségként, mert régen ugye rádiót hallgattunk. Uh-huh. Ugye kedden volt a Luxemburg rádió slágerlista, kicsit recsegve, de hallgattuk ugye ezt a történetet, vagy Csenke Lászlót a Szabad Európán, és így tovább, és így tovább. De ez egy olyan technikai eszköz, ami ugye itt megjelent, ami viszont, ami odahoz hozzánk tulajdonképpen mindent. Hát most megnyomnának néhány gombot a telefonjukon, és gyakorlatilag a világ túloldalán bárkivel tudnának beszélni, hogyha működik a hálózat. Viszont ki is vagyunk szolgáltatva ennek az egész történetnek, mert mi van, ha nincs net? Látom, elkeseredett arcot vágnak ugye mind a ketten, mert ha most mondjuk egy általunk ismeretlen városban lennénk, ahol itt ülnénk, és ugye nincsen net, akkor hova menjünk például este meginni egy sört? Hát, írja az ember, megnézi, hogy éppen ugye a kommentek melyiket javasolják erre, 628-an írták, hogy igen, na ide nem menjél, és így tovább, és így tovább. És én ezt tökre ismerem, mert nekem van egy 24 éves fiam, aki most éppen külföldön van, és ugye Hollandiában csinálja az életét, és mi minden, amióta ugye idézőjelben leérettségizett, mi minden évben egy hétre ketten elmegyünk apa-fiú program. Ami tényleg arról szól, hogy ketten, ő meg én, és akkor mit tudom én, múzeum, sörözés, kajálás, autót bérlünk, Írországban voltunk, Angliában voltunk, Németországban, szóval tök jók ezek a programok. Mm. És ugye én, ugye a hülye betelepült, ugye idővel készülök, veszek úti könyvet. Gyerek mondta, minek? Tök felesleges. Múltkor is ott állunk Kölnben, kint voltunk májusban Jack White koncerten, és hogy hova menjünk, azt mondja, megnézem. Elővette a mobilját, beütötte, azt mondja, ide, oda, ezt az épületet nézzük meg, oda menjünk, itt találunk oda, és mondom egy sört, mondom, oligyunk, de hát ne ilyen hagyományos, hanem jó kis kézműves sört. Uh-huh. És jó, tük-tük-tük-tük, beütötte, azt mondja, Harmadik utca balra. Nem? És én ezt nem tudom megcsinálni, hát én még tök másban szocializálottam, ugye önök már az a korosztály, aki előbb nyúlt a telefonjához, mint magához. És ez egy nem vicc, hát három. Ugye azt akarom, hogy a gyerek 2-3 évesen csendben maradjon, mit csinálok? Adok neki egy táblagépet, és ott szépen eljátszik vele. Máriózik, mit tudom én ez az alatt. A másik beavatkozás meg, persze tudatosan sokkal később fog az életében megjelenni.
Ön akkor egyáltalán nem szereti az online világot?
Dehogy nem, hát használom.
Gondolom arra, hogy van mondjuk Facebook profilja.
Nincs.
Nincs?
Nincs. Azok, amelyek vannak, azok fake profilok, nem én csinálom.
De ezt tudatosan nem is szeretne?
Az a baj, hogy ahhoz, hogy azzal tudjon az ember elegendőt foglalkozni, hogy mondjuk tényleg most nem olyanokat, most fölteszek magamra egy képet, hogy állok mondjuk itt a Domtére. Hát mi a fasznak? Szóval ne.
Értem.
De ahhoz, hogy mondjuk föltegyek mondjuk egy valami szakmai anyagot, valami véleményt, stb. Onnantól kezdve ezzel az oldallal foglalkozni kell. Uh-huh. Nem beszél arról, hogy lehet, hogy egy picit az átlagnál egy kicsit ismertebb vagyok, és ettől a pillanatok kezdve millióan megkeresnének, írnának nekem, hogy mi a véleménye arról, hogy bevettem 3 tabletta, elállt tőle a bal fülemet, lehetne attól, és ha nem válaszolok, akkor megkapom a következő mondatba, ha rögtön nem válaszolok, rohadt, bunkó, nagyképű fasz, miért nem válaszol? Na most egy e-mailnél, meg ugye azt nekem szól, és legfeljebb azt mondom, hogy mit, mert 3 hét múlva tudok rá válaszolni, és akkor beírom elnézést, hogy csak most válaszolok önnek, de az, hogy eltörte a hőmérőt, és kikerült a higany, attól nem lesz önöknek semmi baja, így el nem lesz a gyereknek 2 feje, nem fog az ön szőre kihullani, és így tovább, és így tovább. Az online világban ezt nem lehetne megcsinálni, mert a írnának rögtön elvárna azt, hogy én mit tudom, én, ha nem is fél órán belül, de mondjuk 24 órán belül válaszoljak. Most ennyi idő meg nincsen. És pontosan emiatt nem csinálok Facebook profit. Az, ami van, ez az Ayer Gábor tisztelői című oldal, ezt nem én csinálom. Uh-huh. Erre valamit föltesz az a fiatalember, ismerem, aki ezt csinálja, egy nagyon-nagyon régi kollégám, ilyen velemkorú versenyzőről van szó, szóval nem egy ilyen önök korabeliről, és gyakorlatilag az a teljesen az ő felhatóság alatt tartozik, de a TikTokon sem vagyok rajta.
Ott még mi sem egyébként. És azt egyelőre még mi sem tervezünk.
Nem tervezzük.
Egyébként a magyar egészségügyben van erre egyáltalán fogalom, vagy elismeri a magyar egészségügy ezt a jelenséget, mint online, vagy telefonfüggőség, vagy bármilyen?
Vagy játékfüggőség.
A játékfüggőséget igen, az, a Facebook Addiction Disorder, ugye a Facebook függőség, mint olyan a betegség, az bekerült a betegség listába, úgyhogy akár elismerjük, akár nem, ez létezik, ez nem, mint ha azt mondanám, a lepra nincs. Van itt Magyarországon lepra? Nincsen. Hát akkor nincs lepra, nem? Mint a magyar politika. Ami nincs, az, amire nem foglalkozunk vele, az nem létezik. De ettől még van lepra, és a leprának ugyanúgy megvan a BMU kódja, csak az, hogy itt Magyarországon szerintem az orvosok 99,9%-a nem tudja, mi ez a lepra, és nem is látott soha. Nem is, ez jobb is, hogy nem is látott ugye ilyen fel. De ettől még ez létezik.
És az, mondjuk protokoll sincs rá?
Nincs. De nem csak nálunk, máshol sincsen protokoll, mert most gondoljon bele, hogy mondjuk egy online függőbe, egy Facebook függőnek, ugye mit tudok mondani? Nem azt, mint egy alkoholistának. Mert egy alkoholistának azt mondom, hogy figyelj, egyetlen egy megoldás van. Az, hogy maga nem iszik. Hogy én ezt most hogy érem, mert pszichoterápia, gyógyszerek, ez egy más történet. Mert ugye attól alkoholbeteg, hogy ő nem tudja a kereteket tartani. Este elmennek urak vacsorázni, betolnak egy ekkora tál, jó kis velős csülkös pacalt, jól esik utána meginni egy fröccsöt vagy kettőt.
Hogy a viharban?
Tökre jól. Tökre jó. És megissza a harmadikat? Nem. Nem minek. Most az alkoholista, az megissza a harmadikat, meg a negyediket, meg az ötödiket, meg a hatodikat, jó bevaszik, mint egy disznó, és kiokádja a pacalját, mert ön ebből a szempontból, hogy önök tudnak keretet tartani, ő nem. De most egy online függőnek nem mondhatom azt, hogy figyelj öreg, mostantól kezdve semmilyen online világot nem használsz. Nem használsz mobiltelefon, számítógépet, hát jó, ha csak nem egy tanyán ugye minden reggel állatokat ganyézik, stb. Stb., akkor ez így nem működik. És tök érdekes, hogy például az amerikai lakosság 10%-a nem használ online világot egyáltalán. Facebookot se használ, internetet se használ, és ez 32 millió ember. Ami azért háromszor annyi, mint Magyarország, és nem tudjuk, hogy miért nem. És nem azért, mert jó, biztos van olyan, aki nem fér hozzá, aki ott lakik, tanyán, ezer, de ma már ez sem. És maga az, hogy Nyugat-Afrikában nem használnak, annak pontosan tudjuk az infrastruktúrális dolgait, de ugye ez tengeren túl, ez nem tudjuk, hogy miért.
De akkor gondolom, ez az is hozzájárul, hogy egy csomó helyen, akár Magyarországon, akár bárhol a világban, már akár munkaeszköznek tekintik a Facebookot, sőt a legtöbb helyen szinte kötelező az, hogy az ember használja az online teret, igen, pláne ha ezzel foglalkozik.
Igen, nem beszélve arról, hogy az online marketing. Ha lejön hozzánk egy gyógyszerlátogató a kórházba, és nem mondja, hogy kérem, a mi gyógyszerünk olyan, be se kell venni. Elég, ha ránéz, már leviszi a vérnyomását, című történet, és utána beelmond róla, mit tudom én, 20 percet, vetít, stb. Stb. És utána ott hagy, mit tudom én, 64 brosúrát. Mit gondolnak, mi lesz ezeknek a brosúráknak a sorsa? Hát vagy megy a szemétbe, vagy ha van olyan kollégám, akinél olyankorú gyerek van, hogy van papírgyűjtés, akkor átkötöd, azt hazavisz, azt a gyerek elviszi a mélyikbe. És ha az online világban jön, ha önök akarnak venni, mit tudom én, egy fülhallgatót, és fölmennek azon, és keresnek fülhallgatót, nem leszem meg. Majd. Másnap leülnek, bekapcsolják a gépet, mi fog itt fölkúszni? 64 féle fülhallgató, és előbb-utóbb csak megakadt, hú, hát a Xiaomi-nak itt van ez a tök jó, ilyen kis pici, és hát 5,500 forintért hozzá lehet jutni, hát mégse az a kilógó, meg 30 000, jó, hát nem olyan a frekvencia átvitele, de arra, hogy az utcán menjek erre tökéletesen megfelel, és megveszik. Mert az online világ tolja. És gondoljanak bele az influencerekbe, ugye a youtuberekbe, hát a Variety.com, ez egy amerikai honlap, ők azt mondják, hogy az amerikai tínédzserekre leginkább hatással lévő sztárok közül az első 8 YouTube sztár. És itt jön egy baromi nagy felelőssége, akár mondjuk az influencereknek, akár egy szülőnek, hogy mennyire tudom a búzát az ocsútól elválasztani. Mert ha mi most itt elkezdenénk arról beszélgetni, hogy a kuklószál milyen fantasztikus, meg milyen tök jó, meg milyen hihetetlen pozitív, és azt meghallgatnák mondjuk 5 millióan, és azt mondják, tényleg gyerekek, igazatok van, és ugye valljuk őszintén, a kuklószál azért társadalmilag azért ez egy elítélendő történet, akkor ettől a pillanattól kezdve mi egy negatív dolgot kezdenénk el, már ami ilyen, hogy is mondjam, csak erkölcsi és értékrendi elvárásaink alapján egy negatív dolgot kezdenénk el kommunikálni, de megtehetjük. És ettől a pillanattól kezdve ezt 5 millióból mondjuk 3 millió elkezdene követni bennünket. Tudnánk ebből mozgalmat csinálni? Hát abszolút. Ha megfognánk valamivel azt a fiatalt, aki gyakorlatilag hihetetlen módon befolyásolható a véleménnyel. Azzal a véleménnyel, ami az online világból fog kimászni.
Szülők egyébként ezzel tudnak bármit kezdeni?
Igen. tudnának, ha maguk is ismernék ezt a világot és rajta lennének, hogy például hogyan lehet felnőtt tartalmakat letiltani, vagy egyáltalán megkérdezni, hogy miket szoktál nézni. Hát ugye a pont tegnap futottam bele statisztikába, ugye Fortnite ugye 220 millió aktív felhasználó. 1,75 millióról indult 2,5 évvel ezelőtt. 220 millió. Ismeri a szülő? Nem vagyok.
Nem van.
Miről? Miért nem? Így, és nagyon érdekes például, hogy a kommunikációban ez, mondjuk egy online világot mennyire nem használ ki a szülő. Gyere fiam vacsorázni! Gyerek dolgozik. Jó, jó. Gyere fiam vacsorázni, kihűl. Jó, jó, mindjárt megyek. És mi lenne, hogyha a szülő ráírna? Ez csak úgy megjelenne, hogy a képernyő. Kész a vacsora, fiam, kihűl. Nagyobb esélye van arra, hogy a gyerek kilöki a seggé alá a széket, és megy, mint hogyha... Hát igen, csak mi nem tudunk...
Nekem van ismerősöm, aki ezt megtette egyébként a gyerekével.
És csak nem tudunk ugye ezen az egész történeten kommunikálni, mert ugye amikor önök megszülettek, önök ezzel szocializálódtak. Én véres verejtékkel tanultam meg ezt használni. Nem beszélve arról, ha mondjuk rákényszerülök, hát van egy ilyen itt-ott törött, itt-ott elrepedezett kis telefonkám, amire úgy igyekszem idézőjelbe vigyázni, mert pontosan tudom, ha egy új telefont kellene vennem, akkor arra az összes olyan applikációt fölpakolni, a banktól kezdve az Isten nyilván mindenen keresztül, és valószínűleg 2 másodperc alatt ekkora lenne a fejem, és lehet, hogy a falhoz vágnám ugye a telefont, mert nem az én világom ezt a történetet beállítani. Mert én nem ebbe születem, önnek meg tök mindegy, mert semmi pillanatokat átmásolja, az tök mindegy, hogy jó, persze, aki iPhone-os, az valószínűleg egy androidos, meg viszont, ugye, és én hiába adom oda a fiamnak, hogy iPhone-os, azt mondja, papa, ezzel nem tudok mit kezdeni. Megértem, tökéletesen, mert azért ez egy picit más rendszer.
Lehet egyáltalán akár a szülőknek, akár a gyerekeknek, vagy így unblock bárkinek észszerű javaslatot, vagy magyarázatot tenni, hogy hogyan ne váljanak igazán nagyon függővé?
Én azt gondolom, hogy ha a keretrendszerbe tartjuk, akkor ez egy működőképes történet legyen. Például mondjuk a lakásban érdemes lenne kijelölni mondjuk offline területeket. Ahol nem lépünk be online. Már úgy értem, hogy mit tudom, egy ebédlőasztal. Láttak már önök olyat? Mondjuk akár egy étteremben ül egymással szembe fiú, lány,
és pötyögnek.
És pötyög. Mi a szarért? Hát miért nem egymásnak élnek? Hát elmúlik az a pillanat, hát ott kéne élni, belenézni a kislány szemébe, és olyat mondani neki, hogy a bugyéja is lecsúszanak ugye az izé alatt. De nem, ők ugye pötyögnek, mert valami fontos dolog volt. Nem beszélve arról, és szerintem ez is egy fontos dolog, hogy megszűnik a magánélet. Uh-huh. Ugye egy csomó mindent megosztunk. Itt voltunk, kávéztunk, sétáltunk, tök jó volt a süti a izébe, a Kárász utcába, bármi. Gyakorlatilag tökéletesen átláthatók vagyunk. És mindenünket föl tudják törni. És itt most nem arra gondolok, aki két ujjal használja a Google-it. Ajánlok önöknek egy könyvet, egy tök jó pofa könyvet, hogy hol tart ma a cyberterrorizmus. Lehet ez talán a reklámhelye is. Van egy Friedrich Forsyth nevű űrge. A Sakálnapja című filmet lehet, hogy látták, lehet, hogy nem. Ez egy hihetetlenül ilyen terrorizmusról szóló könyv. Volt egy régebbi, meg egy újabb filmje is. Érdemes megnézni, de most nem olyan rég jelent meg, az a könyvnek a cím, hogy a Róka. Egy fiatalemberről szól, egy amúgy autista fiatalemberről, aki bárhova a világon be tud jutni, tűzfalakon át, így tudtam ott, és hogy ez hogyan működik ma tulajdonképpen a cyberháború. És az, hogyha én leírom Timpilimpi néven, hogy a miniszterelnök tök jó fej, vagy tök rossz fej, vagy bármit, és azért, mert én ezt egy internet kávéházban, egy általam megcsinált oldalról pakolom föl, ez önök szerint azt jelenti, hogy nem tudnak eljutni hozzám. Hát dehogy nem. Két pillanat alatt. És akkor ez még egy lószár, mert hogyha valaki be tud jutni a CIA-hoz, be tud jutni a NATO főhadiszállásához, az észak-koreai atombunkereknek az irányítójához, és például ebbe a könyvben van egy olyan, hogy ez a fiú, ez bejut az iráni urándúsító központnak a számítógépében, ahol centrifugák vannak, nem tudom ez hogy működik, de van aki ért hozzá, ugye a centrifugák fontosak ahhoz, hogy az urándúsítás működjön. És ezek a centrifugák egy megadott sebességen működnek. És ő több ezer kilométerről ad egy parancsot a centrifugának, mindent fölülírva, hogy az eddigi X pörgési sebességét 3x-re emelje föl. És a centrifuga elkezd 3x sebességgel pörögni. És tönkre mennek a centrifugák. És nem arról volt szó, hogy jönnek a komandósok, szájukba a kézigránáttal bekúsznak, fölrobbantanak, hanem egy csávó ül 5000-10000 kilométer onnan, és nem is a drónról ledobja ugye a bombát, hanem tulajdonképpen ennyit csinál, meg időnként ennyit csinál, meg ennyit csinál, és ezért tönkre tudja tenni gyakorlatilag egy egész országnak a működését. Ez azért nagyon durva, nem? És mondom, ez a Friedrich Forsyth könyv, ha jót akarnak olvasni, ezt olvassák el. Én egy nap alatt kivégeztem ezt a könyvet. Amellett, hogy egy fikció, de nem fikció. Majd rájönnek arra, mert egy csomó valós dolgot írt. Putyinról, Észak-Koreáról, stb.
Kevésbé háborús téma, ha bár picit a digitális és valós élet, meg valós világ közötti határól szól egy picit. Például én, meg nem tudom, szerintem rólad is elmondhatjuk azt, hogy amikor merül a telefonunk, akkor egy kicsit feszültebbek vagyunk.
Abszolút.
Hogy ez
már függőségnek számít?
Nem. Ez alapvetően arról szól, és erről van vizsgálat, hogy előadóterem, zajlik előadás. Érdekes előadás. Sok. Több előadás zajlik, de nincs mód és lehetőség arra, hogy az ember föltöltse a mobiltelefonját. De a mobiltelefonja ugyebár merül. A fickók, akik bennülnek az előadóterem, 50-100-an, akkor vannak elektródák, ugye, EKG, stb. Vérnyomásmérés, ugye azt mérik, hogy az előadás, ami, mit tudom én, a Muhi csatától kezdve, szóval teljesen független ötletétől lekötik az embert, érdekesek, és lehet követni például azt, hogy ahogy mondjuk a téma egyre érdekesebbé válik, úgy ugye a jobban odafigyelés kapcsán picit megemelkedik a pulzus, picit megemelkedik a vérnyomás, és megváltozik a testbeszéd is. Nem? Már ugye jobban odafigyel. Hát ül az ember így bent az előadáson, ó, ez kurvonalmas, de ha mondjuk érdekes, akkor nem. Előre dőlünk, jobban odafigyelünk. És eltelik egy bizonyos idő, amikor is azt mondják, hogy vegyék elő a mobiltelefonjukat. És nézzék meg a töltöttségi szintet. És azoknál, akik pirosban világít, 10% alatt van a töltöttségi szint, így mérhetően fölmegy a pulzusuk és a vérnyomásuk. És megfogalmazunk egy kérdést, ami szerintem egy kurva jó kérdés, csak semmi értelme nincsen, ez a mindjárt lemerülök. És hova merülünk le? Nem? Megszűnünk a kapcsolat a világgal. Nem tudok e-mailt küldeni, SMS-t küldeni, nem vagyok fönt a közösségi médián, mert ez a szarkütyüm ez le fog merülni. És elveszítem a kapcsolatot az embertársaimmal. Tök érdekes, de igen, ez függőség.
Az időseknél jelentkezhet ugyanez a
igen,
fajta történet?
Igen, megtanulhatják.
És ugyanolyan vehemenciával lehetnek ők is függők, mint egy bárki,
alapvetően
bárki
más? Azt gondolom, igen, arákattan ennek az egésznek az ízére.
Uh-huh. Egészen különleges. Én szerintem a végére már csak egyetlen nagyon fontos kérdésem maradt. Egy selfie belefér még a mai beszélgetésben. Szuper. Zahár Gábornak nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Kedves egészségüknek, köszönöm.
Dr. Zahár Gábor toxikológusnak még egyszer óriási köszönet, hogy elvállalta a beszélgetést, és nagyon örülünk neki, hogy összejött a történet. Ettől függetlenül nekünk még eszünkbe jutott néhány dolog a beszélgetés után, amelyről mi is szeretnénk egy picit beszélgetni, mert ahogyan ő is említette, azért a függőség, mint olyan, ez egy nagyon szerteágazó fogalom, és nagyon sok mindent érthetünk ez alatt, és annak ellenére, hogy persze mi most ugye a social media és telefon meg elektronikai eszközökhöz való függést vagy függőséget próbáltuk meg egy picit kivesézni, nagyon sok olyan dolog van, ami egy picit szintén kapcsolódhat ehhez a témához, de nem feltétlenül esett róla szó. Például gondolok itt akár a lottózásra, vagy bármi hasonló sztorira, de ha jól tudom, neked ezzel kapcsolatban van valami személyes
így
történésed.
Van, így van. Hát az én első okos telefonom, az egy HTC Wildfire S volt.
Tavaly. mikor volt ez amúgy?
11 júliusában, igen, 11 júliusában szereztem meg azt a készüléket, és azon nem igazán lehetett játszani, az Angry Birds az még ment rajta.
De szaggatva gondolom?
Nem. Egy ideig.
Értem.
És aztán lett egy Sony Xperia-m, ami egyébként fantasztikus telefon volt, a kamerája is kiváló, minden f***a, és ezzel együtt játszani is elkezdtem rajta. volt egy ilyen NBA-s játék, ugye Amcsi profi kosárlabda, amivel én játszottam, és ezzel jött az is, hogy végül felraktam egy NFL-es játékot is, meg csomó mást is kipróbáltam, és ezek a játékok, ezeknek a mozgató rugója az, hogy pekkeket, csomagokat szerez, mert azokban vannak a kártyák, a játékosok kártyái, és minél magasabb szintű, annál nehezebb megszerezni, értelemszerűen. Uh-huh. És egyébként baromi élvezetes ezeket a csomagokat kibontogatni, de nekem például, amikor az NFL-re nagyon rápörögtem, akkor volt, hogy simán 2-3 órát egy húzamba csak azzal foglalkoztam, bújtam az aukciókat, és akkor próbáltam az értékes kártyákat minél olcsóbban megszerezni azért, hogy utána drágábban eladjam, és még több csomagot tudjak szerezni, meg még királyabb játékosokat.
Te kis nepper, úristen, ja. Már akkor miket műveltél?
Ja. Visszaforgattam, és erről tök vicces volt egyszer, mert az egyik kedves barátommal is játszottuk ezt a játékot, és úgy beszéltünk róla, hogy ó, milliókat forgatjuk vissza, meg nem tudom mi, az közben földön futók voltunk, mert akkor még rendes főállásom nem is volt. Uh-huh. Szóval így tökre így nagy nepperek voltunk a játékban, de közben meg egyébként így hát csak ilyen egyetemista szinten így ellavírozgattunk, aztán semmi más nem nagyon csináltunk.
Szerintem a pusztán egyetemista életről nagyon sok mindenkinek lehet fogalma azzal kapcsolatban, hogy instant kaják, irgalmatlan mennyiségű ilyen instant tészta, meg zacskós leves.
És a péksütemények.
Péksütemények, májkrém konzerv.
Igen, meg a nyomós májkrém, sajtkrém.
Igen, kőbányai sör.
Igen. Egyébként az egészen elfogadható lett szerintem.
Szerintem egyébként, hogyha valaki egyetemista, akkor az most mindenféle pejoratív és negatív dologtól eltekintve hozzá tud adni az életéhez, hogyha megél egy ilyen korszakot is.
Az biztos.
Nyilván nagyon sokan utána már elkezdenek dolgozni az egyetem mellett, stb., és akkor próbálnak egyre magasabb életszínvonalat tartani, de én szerintem, hogyha valaki egyetemre jár, akkor ez egy tök jó dolog tud lenni, hogyha van, nem azt mondom, hogy ez kötelező, de én nekem speciál a személyiségemet építette az, hogy tudom, milyen az, amikor nélkülözni kell esetleg valamiben.
Igen.
Egy picit.
Igen.
Nyilván ez nem az a fajta nélkülözés, amit most nem. Így általánosságban szó lehet róla, de én szerintem az egyetemi élethez kell egy ilyen rövid szakasz.
Kell hozzá mindenképp. Kicsit talpra esettebb lesz az ember utána.
Az biztos.
Mert
sokkal.
Persze. Egy 1000000%. Tehát én egyébként nosztalgiával is emlékszem vissza az egyetemista éveimre. Szóval, ja, akkor még nagyon pörgött az NFL, aztán annyira elcseszték azt a játékot, hogy én szerintem igazából a mobilfüggőséget úgy lehet megelőzni, meg úgy lehet küzdeni vele, hogyha minél szarabb játékokat csinálnak a játékgyártók, mert az az NFL, amivel én elkezdtem játszani, az marha jó volt. Abba tényleg volt értelme annak, hogy elővetted a telefont, játszottál vele egy fél órát, mert ott ugye stamina volt, tehát...
Ezt magyarázd meg, kérlek.
Bizonyos pontok felhasználása kellett ahhoz, hogy játszani tudjál, de az idővel termelődött újra csak.
Aha.
És akkor még volt értelme. Azóta annyira elcseszték, hogyha nincsen mondjuk nem tudom, valami csillagászati mértékű összeg a bankszámládon, akkor nem is érdemes elkezdeni játszani, mert akinek nincs ideje ahhoz, hogy egész nap a telefon mellett legyen, az nem fogja kikaparni magának a gesztenyét, úgyhogy köszi EA Sports, mert én azóta az NFL-lel nem bírok játszani.
Hozzáteszem, szerintem ez a fajta játékmód sokkal, de sokkal könnyebben okoz függőséget, ha az kell ahhoz, hogy te tovább lépjél, hogy minél többet legyen a kezedben a telefonod.
Igen. Igen.
Szóval egy szempontból ez veszélyesebb is tud lenni, és nagyon sok olyan játék van, a legegyszerűbb példát mondom szerintem, ami nekem eszembe jut, nem tudom, hogy neked is ez jut eszedbe, Pokémon Go. Ha nem használod eleget, akkor nem mész vele semmire.
Hát az biztos.
Tehát, hogy ezek a dolgok is nagyon nagyban erősítenek rá arra, hogy az ember sokkal könnyebben váljon függővé, vagy sokkal könnyebben legyen egy játék addiktív, és szerintem ebből a szempontból nem jó irányba halad a történet. Az meg nyilván nem kivitelezhető sajnos, hogy szándékosan csak azért, hogy ne legyen ennyi függőség, rosszabb játékokat csinálni, mert hát nyilván piaci alapon működik, igen, minden ilyen cég,
igen,
szóval
igen.
Ez szinte esélytelen.
Igen.
Amit én még szóba akartam hozni függőségek kapcsán, az, és itt közben találtam egy cikket is ezzel kapcsolatban, hogy így gyűjtik össze a függőségek fajtáit, hogy hasonló tőről fakad, és ugyanúgy a teljesítmény kényszer hajtja az edzőterem megszállottjait, sőt, kapaszkodjál meg, a diplomák halmozása iránti késztetést is. Na most...
El tudom képzelni
nem,
egyébként.
Nem ismerek szerintem olyan embert, aki a diplomák halmozása iránti késztetést érez.
Én olvastam olyan emberekről, akik így évtizedeken át jártak egyetemre, és van 8 vagy 10 diplomájuk.
Persze, van ilyen. Az edzőterem azt hiszem, hogy sokkal könnyebben megfogható téma abból a szempontból, hogy habár, hál' Istennek azért, ha valaki elmegy edzeni, és odafigyel az egészségére, és sportol rendszeresen, az nem tűnik úgy, mintha egy igazán egészségkárosító dolog lenne. Viszont akármennyire is furcsa, nyilvánvalóan ezt is lehet olyannyira túlzásba vinni, hogy az már káros legyen.
Igen, igen.
Mint ahogy szerintem mindent.
Igen. Mindennek a kulcsa az arany középút.
A mértékletesség.
A mértékletesség, így van. Nem kell túlzásokba esni, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a kacsák előtt mindig legyen víz.
Teljesen indokolatlan vagy, Geri. Ez egyébként, csak hogy ti is értsétek a történetet, mikor itt pont a felvétel előtt egy nappal összejöttünk megbeszélni, hogy akkor mi, hogy legyen, hogy nézzen ki, stb. Stb. És a legvégén mondtam ennek, hogy Geri, van még valami fontos, amit meg kell beszéljünk? Van.
A kacsák előtt mindig legyen víz.
Igen. Hát jó.
Igen.
Köszönjük. Jelentsen bármit is. Amin én még szintén meglepődtem függősége kapcsán, hogy... Hát most ez ilyen nagyon-nagyon furcsán fog hangozni, meg nem feltétlenül teljesen PC, de mint függőség nagyon gyakran emlegetik a vásárlási lázt, meg a plázázást, meg, és ezt általában a szebbik nemhez kötik, holott nem feltétlenül csak náluk jelentkezhet, lehet, hogy náluk statisztikailag gyakrabban, de most ettől tekintsünk el egyébként az, hogy a vásárlási kényszer, és én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire szorosan függ össze, de nagyon-nagyon konkrétan kapcsolódik mellé a lopáskényszer.
Wow, ez a kleptománia?
Akár, és ami nagyon furcsa, hogy a statisztikák szerint főleg a jómódúak, sőt még inkább a gazdagok szenvedélye a lopás.
Wow.
Mint egyfajta szenvedély.
Aha.
Hogy valamiféle áruházi lopásnál bundát, ékszert, drága márkás holmikat, meg minden aha, hasonló dolgokat érdekes, vigyenek el fizetés érdekes, nélkül.
Érdekes. Egyébként valahogy elképzelhetőnek tartom, visszakanyarodok egy kicsit az NFL-hez, mert azt vettem észre, hogy amikor kevés a pénzeszköznek a neve a játékban, a coin volt, mint a, ugye érme, amikor még kevés coinom volt, akkor nem számított semmi, akkor költöttem, vettem a pakkokat, nem tudom mi, de egy idő után, amikor már több millió coinom volt, több 10 munkaóra beleölése után, akkor már garasos voltam egy kicsit. Akkor már irigyeltem azt, hogy ó, ennek ilyen játékosa van, a másik csapatban nem tudom melyik kártyát látom, és akkor rendesen így, úristen, meg kell szerezni. Valahogy meg kell szerezni. És tényleg ez ilyen teljesítménykényszer amúgy, szerintem, hogy valami olyanra akar szert tenni az ember, ami azt látja, hogy meg lehetne neki, de nincsen meg, szóval valahogy megpróbálja azt a tárgyat, vagy azt a bizonyos dolgot megszerezni.
Egészen furcsa a sztori, és nyilván, hogyha valaki azt veszi észre saját magán, vagy a környezetéből valakin, hogy bármivel kapcsolatban függőségnek meri nevezni azt, ami fönnáll, akkor én szerintem hasznos dolog lehet segítségért fordulni, akárhova. Persze nem feltétlen kell rászabadítanunk egy pszichológust a barátunkra, aki állandóan a telefonját nyomkodja. Függetlenül attól, hogy ez nem biztos, hogy a legegészségesebb sztori. Hozzáteszem, nem tudom, hogy te mondanád-e magad telefonfüggőnek?
Én két héttel ezelőtt egy ilyen függőség monitorozó appot tettem a telefonomra, ami a telepítés pillanatában azt írta ki, hogy obsessed, tehát megszállott vagyok a telefonomba, ami annyira nem jó, viszont gondoljuk már végig azt, hogy mekkora mennyiségű kommunikáció zajlik a telefonunkon. Azt a de jó tokod van neked.
Köszönöm szépen. Most pont maradtam fel a telefonomra egy új tokot, igen.
Igen, egy áttetsző műanyagtok. Marha jól néz ki.
Köszönöm szépen.
Jó választ.
Most ezt csak azért vettem elő a telefonom, hogy megnézem, hogy mennyi a napi képernyőidőm.
Én is meg akarom nézni.
Te tudod pontosan?
Én nem tudom, most akarom éppen.
Figyelj.
Csekkolni.
Kapaszkodjál meg. Hú, ez amúgy esküszöm, egy picit fáj. 3 óra 21 perc.
Egy nap?
Egy nap.
Az igen.
Az nagyon sok.
Nekem...
Basszus, az nagyon sok.
Nekem a mai nap 2 óra 49 perc, és 81-szer nyitottam, vagy oldottam fel a telómat.
Hozzáteszem, hogy az elmúlt héttel kapcsolatban ez most 32%-os növekedés nálam. Nyilván az is hozzátartozik, hogy egyébként nagyon sokszor a telefon nekem munkaeszköz is. Uh-huh. És mint ahogyan egyébként ugye Zahár Gábor is elmondta, nem mentség az, hogy munkaeszköznek nevezzük a telefont, mert attól még otthon nem feltétlen kell dolgozni. Nekem, miután most, amikor felveszük, már este 6 óra van, vanszleg ezért ilyen sok a képernyőidő, többek között, de ettől függetlenül is ez nagyon sok, és nyilván ez még most nőni fog a mai nap folyamán, mert biztos, hogy fogom még ma használni a telefonomat. Egy kicsit nekem ilyen megdöbbentő.
Hát igen.
Neked
igen.
Mennyi az átlag, azt nézted? Hogy nem
nekem
a mai...
az átlag? Az átlag? Egy pillanat.
Jaj, bocsánat. A mai, na. Csak a mai 1 óra 22 perc. Az átlag, a napi átlag.
A napi átlag, az 3
óra. Tehát eddig még csak 1 óra 22. Igen.
Azonnal mondom. Nekem 4 óra 5 perc.
Az átlag?
Az átlag. Jó. Ja.
Az nagyon sok.
Ja. Ja. Hát az utóbbi 7 napban 4 óra 5 perc.
Megdöbbentő adatok ezek, és hogyha most ugye nekem például Apple készülékem van, ott gyárilag is van ilyen a beállításokban egy képernyőidő, de Androidra is nagyon könnyű letölteni. Ott, akkor ezek szerint gyárilag nincs. Jól tudom? Benne ilyen.
Androidon nincs.
De hogy van
appot,
ilyen applikáció.
Appot le lehet tölteni.
Gondolom ingyenesen, ami, igen, ami viszont kimutatja igen, azt, hogy mennyi az átlag képernyőidő. Érdemes erre odafigyelni.
Érdemes odafigyelni. Egyébként azt nem gondolom, hogy attól, hogy valakinek sok a képernyőideje, még függ tőle. Kialakulhat meg, biztos, hogy egyértelmű kapcsolat van a kettő között. Viszont azt gondolom, hogy van egy csomó olyan dolog, ami miatt muszáj a telefont használni.
Uh-huh.
Mondjuk
munka.
Mondjuk munka miatt megtervezni a napodat, másokkal programokat, találkozókat tervezni, vagy csak szimplán beszélgetni. Szóval én szerintem azért egyfajta haszna is van annak, hogyha valaki használja a telefonját. Tehát,
hozzá kell tegyem, nekem most például azt hiszem 2 hete van kicserélve egy új akkumulátorra az Axia telefonomban, mert előtte már nagyon rossz állapotban volt, és nagyon gyakran merült le, akár a nap felénél. És én most, hogy kicseréltettem, és bőven kibír egy napot a telefon, lazán, uh-huh. egy töltéssel már, de akár többet is, most vettem észre, hogy mennyire frusztrált az, amikor nem bírta ki.
Igen.
Akkor közben nem vettem észre annyira, mint most, hogy már kibírja azt az egy napot, vagy bőségesen többet is, hogy ez mekkora könnyebbség lett hirtelen.
Igen.
És ez már egy picit, amúgy számomra ez egy picit ijesztő, hogy most vettem észre, hogy amúgy ez ilyen lelki megnyugvással tud eltartani.
Igen. Igen. Amit beszéltünk
igen.
az interjúban
igen.
is.
Igen, igen. Na mindegy, furcsa dolog ez, legyünk óvatosak.
Igen, igen.
És szerintem, hogyha most itt nyilván nem fogunk világot megváltani,
nem.
ebben sem, de hogyha az ember odafigyel és egy picit megpróbál tudatosabban telefont használni, vagy a social médiát használni, akkor sokkal könnyebben érhető el. Igen. Nekem a személyes kedvencem az interjú kapcsán a lakásban kialakított offline területek.
Igen, az egy nagyon jó elképzelés, de szerintem, amit nem lehet elégszer elmondani, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, az az, hogy nem feltétlenül kell mindenkit elküldeni pszichológushoz, aki 2 órát vagy 3 órát telefonozik, vagy 4-5-öt, beszéljünk többet, szerintem. Igen.
Ez nyilván egyfajta sajátossága is a mai világunknak. Igen. És ami még eszembe jutott az offline területek kapcsán, és szerintem az interjúban nem említettem, hogy most meg nem mondom, hogy kitől hallottam, de valamelyik ismerősöm mesélte, hogy ők olyat játszottak egy közös iszogatás alkalmával, hogy berakták középre a telefonjaikat, és aki először hozzányúl a sajátjához, az fizeti a teljes kört.
Én úgy tudom, hogy valamelyik ázsiai országban van egy olyan szokás, hogy 80 vagy 10 leülnek egy asztalhoz, és elkezdenek kajálni, eközben mindenki telefonja egy kosárban van, és akinek először megszólal a telefonja valami miatt, az fizeti a kaját.
Ez is egy jó módszer, vagy akinek először hívja fel az asszony, hogy hol vagy már. Igen. Sőt, láttam már olyan poharat, sörös korsót, aminek az alja gyakorlatilag úgy van megcsinálva, hogy ahhoz, hogy stabilan megálljon az asztalon a sörös korsó, félig alá kell tenni a telefonodat.
Hát az marha.
Ha nem rakod oda, akkor felborul.
Wow.
Tehát gyakorlatilag te csak úgy tudod letenni a kezedből a poharat, hogyha a telefon nincs a kezedben. Hanem alárakod, és azzal támasztod meg, így van direkt kialakítva a pohár.
Az király.
Zseniális ötlet.
Ja, azt jól kitalálták. Imádom. Szóval én tényleg ezt gondolom, hogy beszélgetni kell, kicsit jobban el kell mélyedni abba, hogy milyenek az emberi kapcsolatok. Nyilván van olyan helyzet, hogy valaki csak interneten keresztül tudja tartani a kapcsolatot valamelyik hozzátartozójával. Gyakorlatilag ennyit tudok hozzáfűzni bármihez, ami elhangzott a témával kapcsolatban.
Szerintem ez pont tökéletes. Ha nektek van hozzáfűzni valótok, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk. Például az e-mail címünkre őrültekinfokukasz@gmail.com.
Igen.
Itt bátran írhatok nekünk. Sőt, akár a YouTube kommenteket, Facebook kommenteket és Insta üzeneteket is várjuk. Igen. Mindenhol.
Igen. Mindenhol jöhetnek a visszajelzések. Megírhatjátok, hogy melyik volt a kedvenc zacskós levesetek. Vagy melyik májkrémet ajánljátok, és melyik a top 2 vagy 3 nyomós, tömlős sajtkrém, amit ajánlotok sajtos tangli elmajszolásához.
Lehet, Elek Zoli bácsit meg kell majd kérdezzük el.
Lehet.
Na mindegy. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, és nagyon megköszönjük azt is, hogyha követtek minket bármely platformon, vagy esetleg csatlakoztok a Patreonhoz is. És hát legközelebb találkozunk. Még néhány meglepetéssel is... Nagyon-nagyon sok, és remélhetőleg nagyon-nagyon izgalmas adással vár titeket az Őrültek második évada.
Így van. Szevasztok, és a kacsák előtt mindig legyen.
Sziasztok!
Legközelebb is számítunk rád. Ez volt az Őrültek, Magyarország legizgalmasabb tech bulvár podcastje. Szakmai partnerünk a HVG Tech rovata, adásunk tökéletes hangzásvilágát pedig az Even Tech garantálja.